Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten. Ez esztendő október 23-án, a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk a Krónikák második könyvében, a 36. rész 22. és 23. verseiben. Istennek szent ígéjét a Krónikák második könyvéből, a 36. rész 22. és 23. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És Círus Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindítá Círus Perzsa király lelkét, és ő kihirdetteti az egész birodalmában élő szóval és írásban is mondván. Így szól Círus a Perzsa király. Az Úr a mennyek Istene, e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti közöttetek, az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Valaki azért ti közöttetek, az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ha valaki igazán alaposan olvasná a Szentírást, vagy olvassa a Szentírást, akkor ha eljutna eddig a bibliai részig, döbbenve tapasztalná, hogy valahol már találkozott ezzel a történéssel egy másik bibliai könyvben. Itt olvassa újra, csak más hangsúllyal. Azt, ami fel van jegyezve. Itt, mint egy összegző tanítás szólal meg az Isten szava, ahol értelmezi a szerző, a királyi krónikás a történelmet, a profécia, vagyis az isteni kijelentésnek a fényében. Mert a krónikásnak a bizonyságtétele az, hogy Isten igéje beteljesedik a történelemben. Ahogy megmondotta Jeremiás próféta szája által. Az ítéletet, és aztán majd a szabadulást. Mert az ítélet és a szabadulás is igazság az Isten kijelentésében. Azok, akik komolyan veszik, a történelmet is másként kezdik érteni, és netán értelmezni. Sőt, tovább megy ez a történelem értelmezés, testvéreim, és azt üzeni nekünk az ige, hogy Isten fel tud használni királyokat, emberi hatalmasságokat az ő igazságának megjelenítésére és jövendőléseinek betöltésére eszközként, hogy megismerje a világ, hogy Isten minden mindenekben. Ma október 23-a van. 60 esztendővel ezelőtt, ezen a napon indult a magyar népnek egy olyan szabadságharca, amely akkor megmozdította, így is mondhatnám, hogy megrázta az egész világot, és megrázta azt a rendszert, amelyről emberileg nézve senki nem gondolta, hogy valaha össze fog omlani. És erről, ami 60 esztendővel ezelőtt elindult, és néhány napig tartott, évtizedekig nem lehetett beszélni. Magát a számot sem volt illdomos kiejteni. És ez az elhallgatás a történelem, vagy ha jobban tetszik, úgy a történelmi tudat részévé lett. A kibeszélhetetlenség terhévé testvéreim mind a mai napig. Mostanra igazából a szembenézés kényszerévé, hogy végre ne csak igazságot lássunk, hanem valahol adassék meg azoknak az elégtétel, akik még közöttünk járnak, vagy akiknek a közvetlen hozzátartozói még közöttünk vannak. És hogy hol volt ebben a történetben az egyház? Hiszen nem előidézői voltak az eseménynek, hanem résztvevői lettek a történelemnek az egyházak. Én inkább mégis az Isten igéjére hagyatkozva, testvéreim, ma arra keresném a választ előttetek és közöttetek, hogy hol volt Isten ebben a történelemben. Természetesen nem szeretném megkerülni az első kérdésem, hiszen izgató, ezt látjuk először a szemünk előtt, hogy hol volt az egyház a 60 évvel ezelőtti történésekben. Vagy hol voltak az egyházak? És ne kerüljük meg, testvéreim, ezt a kérdést, hiszen úgy tűne, mintha elfutnánk a feladat elől. Október 14-én volt a Magyarországi Református Egyháznak egy ünnepi emlékzsinata, amely kiadott egy nyilatkozatot, talán kevesekhez jutott el. Ebből szeretnék egy részt felolvasni, mert ez pontosan erre a kérdésre ad egy tömör választ, hogy hol is voltak az egyházak ebben az időben, és hol volt a Magyarországi Református Egyház. Az 1948-ban hatalomra került kommunista diktatúra megsemmisítendő ellenségnek tekintette az egyházakat, és mindent elkövetett, hogy vagyonuk elkobzásával, társadalmi bázisuk felmorzsolásával, a tömegek ideológiai átnevelésével, hazug propagandával, titkosszolgálati eszközökkel, híveinek és lelkészeinek folytonos zaklatásával, megosztásával, megfélemlítésével és zsarolásával végleg felszámolja, de addig is embertelen propagandájának eszközévé aljasítsa őket. Ez akkor a Magyarországi Református Egyház számára is a folyamatos elnyomás, próbatétel és üldöztetés ideje volt. Sokakat elűztek, bebörtönöztek, internáltak, megöltek, sokakat megtörtek, tömegek kényszerültek keserű hallgatásra. Mindeközben egyházunk közösségeinek tűrniük kellett, hogy egyes vezetői akár lelkiismeretükkel szemben is vállalták a kényszerű együttműködést, míg mások teljes önfeladásban az elnyomó rendszer ideológiai kiszolgálói lettek. Ám a szabadság utáni vágyat és a diktatúra elutasítását nem lehetett a lelkekből kitörölni. Csak Istennek adhatunk hálát azért, hogy az egyház közösségei, beszűkült lehetőségeik, megosztottságuk és szenvedéseik közepette is sokak számára a vigasztalás és a remény forrásai maradtak. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot a magyar reformátusság is kitörő örömmel fogadta, mert abban nem csak a zsarnokság felszámolását és a nemzeti függetlenség visszanyerését látta, hanem egyháza felszabadításának a reményét is felismerte benne. Lelkészeink, egyháztagjaink szerepet vállaltak a helyi forradalmi bizotmányban, nem egyszer gátat vetve a forradalom tisztaságához méltatlan indulatoknak, fővárosi egyháztagjaink pedig a tömegek hangjaként vagy a harcosok ellátásával, a sebesültek gondozásával vették ki részüket a küzdelemből. A forradalmi időszakban egyházunk közösségei is kinyilvánították az egész nemzet és az egyház megújulásának igényét. Eddig az idézet az emlékzsinatnak az ünnepi nyilatkozatából. Hol volt az egyház ezekben az időkben? Testvéreim, ott volt ahol ott voltak azok az emberek, akik szívükben hordozták Jézus Krisztust. Ott volt, néha csöndben megveretve, fogakat kirúgva, megalázva, de ott volt a forradalom napjaiban erkölcsi mérceként, az önbíráskodás ellenében, és ott volt a szegények, az elesettek gyámolításában, nem a barikádokon, hanem hátul, valahol, ahol segíteni kellett. Olyan közösség, amelyet össze akartak törni és megsemmisíteni, és amely közösség megroppant ugyan, de össze nem tört, sőt megújult az örökkévaló Isten jelenlétében. Maradt, mert Isten őrizte a megtöretettekkel együtt, hogy jelek legyenek a világban az alkalmas időben. Testvéreim, az egyház hol volt? Ott, ahol tagjaiban jelen volt, akik hitük és erkölcsi mércéjük szerint tudták vállalni, ha szükség volt, a halált is. És két életet szeretnék felvillantani testvéreim előttetek, mert az életekben fogható meg az igazság. Az egyik Gulyás Lajos levéli lelkipásztor, aki a Felvidékről származik, aki a 45-ös megújulás után országgyűlési mandátumot nyer, aztán mégis a ma bizonyos 48-as időket követően zaklatások nyomán elhagyja a balatoni szolgálati helyét, mert püspöke áthelyezi a nyugati szórvány peremére levél, Hegyeshalom körzetébe. És ez az ember ott megtöretve, visszavonulva mindentől, a közélettől teljesen és lelkészi szolgálatának szentelve életét, és az éppen 1948-ban kényszertelepítéssel átkerült felvidéki magyarságot, a saját híveit, a véreiből való véreket, ott találja magát egyszer az eseményekben. Még nincs is itt az országban, hazamegy Kisújfaluba, a Felvidékre, az ő szülőfalujába. Ott éri október 23-a, egy nappal később visszajön, és a ma híres mosonmagyaróvári sortűznek a másnapján, amikor 170 embert lőttek agyon az államvédelmi osztagok, kimegy, hogy a feldühött tömeget lecsipítsa. Ő egy személyben, a levéli, a falusi lelkipásztor, odaáll a dühöngő tömeg közepére, és megvéd egy ávós tisztet a rincseléstől. Ez az ő bűne. Barátai azt mondják, hagyja el az országot. Sokakat átsegítő a határon, de magyarként nem tud elmenni. Itt marad, letartóztatják. És ő az egyedüli, az 1956-ban újonnan berendezkedő úgynevezett Kádár rendszerben, akit bírósággal elítélnek az egyházi személyek közül. Tehát más felekezetűt nem ítélnek el bírósággal, csak egyedül Gulyás Lajos. És 1957. december 31-én golyó által kivégzik. Három árva gyermeke marad, és a felesége földön futóként. Erkölcsi és hitbeli mérce, és felelősség azért a közösségért. Nem akart ő hős lenni, de nem futott el onnan, ahová Isten állította. Hol volt az egyház? Ott, ahol egy Gulyás Lajos is van. Mondok egy másik nevet, közelebb hozzánk, Welter Károly ügyvéd, a mi gyülekezetünknek volt presbitere, a szombathelyi munkás tanácsoknak az elnöke, aki idegen hangzású nevét egyetlen mondattal igazolta, református presbiter vagyok. Nem sokat tudunk róla, testvéreim, még az itt élők sem. Pedig ez volt az ő hitelesítése. Hogy aztán lelkiismerete szerint 57. februárjában eldobja magától az életet, mert ő nem tudott hite és meggyőződése szerint egyszerre besúgni és mosolyogni. Ez a belső, ez a szív. Hol volt az egyház? Ott volt, testvéreim, ahol ilyen emberek voltak, akikre ma hivatkozni tudunk 60 esztendővel később, mert erkölcsi mércéjük és hitük volt, Krisztusuk volt, mind haláluk. Testvéreim, ha megkérdik valamikor tőletek, hol volt az egyház 1956-ban, ne felejtsétek el ezt az egy mondatot, ott, ahol tagjaiban hitelesen jelen volt. És volt. De hol volt Isten? A Krónikák második könyve azt mondja el, hogy Isten ítélte meg az ő népét idegen eszközökkel, hogy megtérjenek és megújuljanak. Nem csak az Isten népe, hanem a nagy babiloni birodalomnak minden népe érzékelte, hogy mit jelent, amikor csak szoborokba öntött, vagy képekre festett isteneket lehet imádni. Megérezték, hogy mit jelent, amikor már templomunk sincsen, amikor már Isten tiszteletre sem lehet összegyűlni. Megérezték, hogy mit jelent az Isten nélküli szabadság hiány. És a történelem értelmezése, ezzel kezdtem az ige hirdetést, mert a krónikás ezt teszi, éppen abban van, hogy Isten nem csak megítéli az ő népét, hanem föl is tudja emelni. Az ítéletet azért adja, hogy megtisztuljon és megbecsülje azt az időt, amit Isten közelében tölthet, amikor temploma van, amikor szólhat szabadon, az Isten bizonyságtétele, hogy megbecsülje azt a helyzetet és lehetőséget, hogy bármikor sírhatok anyanyelvemen, és bármikor örvendhetek. Hogy együtt lehetek, és mekkora kegyelem az, hogy nemzedékek leülhetnek egy ünnepi asztalhoz, mekkora kegyelem az a közelgő halottak napján, hogy van egy sír, ahová ki lehet menni, és le lehet tenni egy szálvirágot kegyelettel, mert legalább tudom, hogy hol vannak. Mert a babiloni fogság a választott nép számára nem csak a 70 esztendő távolságot jelentette, hanem a templom nélküliséget, az Isten hiányt, a nagy kiáltást a szabadság után, hogy aztán, amikor Isten fölemeli az ő ujját, akkor újra felhasználjon embereket az istentelen hatalom összetörésére, mert Círus Perzsa király első esztendejében az Isten elültette azt, hogy engedje szabadon a foglyokat, írást is adott róla, mindenki menjen fel, nagyon szép ez a kifejezés, az újfordítás így hozza, hogy mindenki menjen el, már mint a babiloni udvarból, de a menjen fel azt jelentette, menjen fel a választott nép az ő szent helyére, építse újra városait, építse újra az ő templomát, építse újra megtöredezett hitét, hogy ezután nemzedékről nemzedékre dicsérhesse az ő hatalmas Istenét. És jusson eszébe az élet, a szeretet, és azt, hogy mosolyognak és kezét fogják egy asztalnál, az, hogy nagyapa taníthatja az unokáját, és nagyanya szeretheti és süteménnyel kínálhatja meg az ő kedveseit. Még ez is az Isten ajándéka. Mert olyan szeretet van, olyan szabadság van Isten ajándékából, hogy ez is van. Menjetek fel! Ez egy lehetőség, hogy kinyílt a szabadság. Menjetek fel, építsétek újra közösségeiteket, építsétek újra falaitokat, házaitokat, és építsétek újra a lelki házat is. Mert a szabadság nagy lehetőség arra, hogy minden nemzedék ne csak visszanézzen és emlékezzen, hanem a maga nemzedékében dicsőséget adjon annak az Istennek, akinek hatalmában volt, és ma is hatalmában van a történelem, és hisszük, hatalmában és kezében van a mi életünk is. Ez a mi nemzedékünknek ajándéka, ez a szabadság, amelyben benne van a 60 évvel ezelőtti történés, de az a történés is benne van annak az Istennek kezében, aki embereket, hatalmasokat, királyokat, fejedelmeket, országokat, fegyvereket, vagy éppen gyengéket és elesetteket tud felhasználni nagy nevének dicsőségére ebben a világban. Hol van az egyház és hol van az Isten? Testvérei, ma is ott van, ahol mindazok, akik Istenhez tartozónak vallják magukat, ezt az élő Istent megjelentetik és megélik. Legyetek ti is ezek. Amen. Nagy vagy, ó Isten, és hatalmad is nagy. Köszönjük, hogy hatalmad nagyságát, a te bölcsességed szerint megmutatod az emberi történelemben is. Légy minket bölcsekké, hogy lássuk ne csak a szemünk előtt látható történéseket, és felismerjük azt, amit betűkbe írtak, hanem sokkal inkább ismerjük azt az igazságot, amelyet szent lelked által szívünkbe, tudatunkba írtál, hogy te fölötte vagy a történelemnek, te tartod kezedbe népek, nemzetek sorsát, te ítélsz, és te adsz kegyelmet. Köszönjük neked, hogy méltónak tartottál a megmaradásra. Sok gonoszság közepette tartottál meg minket, és hoztál, hogy megújuljon életünk. Hoztál az ige közelébe, hogy felfedezzük isteni jelenlétednek ajándékát, hogy amink van, az nem természetes, még ha annak is tűnik, hanem amink van, az áldozatból van, és isteni szeretetednek ránk sugárzásából. Attól, hogy méltóak maradhassunk, ahhoz az örökséghez, amelyre hívtál fiadban, Jézus Krisztusban, s tégy ma is sokakat hűséges helytállóvá és hitvallóvá, kit a maga helyén, mert te magad is ott mutatod meg szeretetedet és hatalmadat, ahol a te gyermekeid felvállalják azt szenvedésben, s ha szükséges, életük áldozatában is. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, példát mutattak. Köszönjük, akiket összetörtél, vigasztalásoddal keresed. Azokat, akik hátra maradtak, gyermekeket, unokákat, házastársakat, s talán még élő közöttünk járókat. Megvigasztalsz, és megadod nekik, ha nem is a történelem igazságtételét, de a te isteni igazságtételedet, hogy ami velük történt, immár nem a némaság része. De vannak mások, akik másfajta fájdalmat hordoznak, s úgy vannak most itt közöttünk, értük is imádkozunk. A veszteségben és a bizonytalanságban te légy erős Isten, aki kézen fogod őket és vezeted. Imádkozunk népünk megújulásáért, megmaradásáért, imádkozunk családjainkért, imádkozunk a világba szétszórt nemzettest részeiért, hogy őrizzék a hitet, a tudatot, de mindenek előtt azt, hogy a tieid, megváltott gyermekeid az örök életre, fiatban, ami Urunk Krisztusunkban. Amen.